Nem már mindig. Nagyon nagy megrázkódtatás, tényleg. Na. Csomó mindennel készültem, tehát meghallgattam, amit Maharázs mondott nektek. Legalábbis az első, a másodikat nem.
A másik a súlyosabb.
Nem, de hasonló, nem annyira súlyos, ez nálunk egy kömétem mindennapos volt. Igazából, amikor a múltkorit végeztünk, akkor Ruzsival találkoztam, és akkor meséltem neki, hogy itt így lebuktattam, sajnos. Ma is fogok egy valakit lebuktatni. És akkor mondta, hogy azt is elmesélted nekik, amit mindig nekem, mondom, még ott nem tartunk, azt mondja, azt muszáj mondani, és akkor mondom, de mit? Azt mondja, mert amit mindig nekünk mondtatok, és mondta, hogy az mondtam nekik annó, lehet, hogy letagadom, de hogy amikor kimegy valaki osztani, és nem jól csinálja, akkor igazából az, hát ilyeneket mondtam régen, hogy ez akkor nem is odaadó szolgálat, mert valójában, ha belegondoltok, és ez Guru Maharajnak a mondandójához is kapcsolódik, ugye, hogyha mi vagyunk egy hadsereg, aki együtt működik, akkor mindenkinek megvan a saját maga feladata, vagy mint egy családba is. És ugye a családnak együtt kell működni ahhoz, hogy megéljenek, és eltartsák magukat, és működjön előre a családnak a jövője, vagy nekünk is az egész szervezet, vagy Srila Prabhupádnak a missziója. És hogyha valaki nem csinálja a kötelességét, akkor ugye azokban rések, meg problémák támadnak. Tehát nincs olyan, hogy egy apuka azt mondja, hogy ő elmeszinten volt, és akkor ezért hazajött a munkahelyéről, és akkor bocs gyerekek, most két napig ne egyetek, mert én elmeszinten voltam. Vagy az anyuka azt mondja, hogy hát, no, nem volt kedvem vacsorát főzni, már hát, úgy valami májába kerültem, és akkor így elméláztam, és akkor egyetek, amit akartok. Szóval nincs. És a gyerekek, ugye ők csak játszanak meg minden, de azért, mert ők a gyerekek, és őróluk gondoskodnak a szülők. De a szülők ezt nem tehetik meg, nekik van az a felelősség. És amíg ti megtehetitek, hogy amit Maharács mond, hogy nincs is igazán reménye, hogy igazán ütőképesen fog működni, vagy hogy kimentek időbe, és a többi, akkor addig ti olyanok vagytok, mint a gyerekek, akikről gondoskodnak a többi bakták, mert ugyanúgy kaptok minden nap enni, ugyanúgy fűtjük ezt a nagy hodályt, ugyanúgy van meleg víz, ugyanúgy van ruha, ha tönkre megy, s a többi, és ti csak azt csináltok, amit akartok, így elmeszinten vagyunk, vagy nem vagyunk elmeszinten, ha van kedvünk, osztunk, ha nincs kedvünk, nem osztunk, akkor ez egy ilyen gyerekhelyzet, hogy oké, majd Góra Mani Prabhu úgy is megoldja, vagy úgy is van egy költségvetés, de akkor azt valaki más csinálja. Ha azt kiszámoljuk, hogy mondjuk Góra Mani Prabhu tutira meg tudja mondani, hogy mennyibe kerül egy bakta, mennyibe kerül az étkezés, a ruházat, az itt lakás a templomba, az, hogy egyáltalán a család működik, hogy Gornitáj, az eltartásában mindenkinek egy kicsit be kell szállni, mert ez a család, akkor kijön, hogy az a minimum, az mennyi? Mondjuk mennyi? 120 ezer?
110 ezer, igen.
Addig annyit osztasz egy hónapba, akkor még magadat se tartottad el. Mert még ott van a könyvek ára, és az utazási költséged, és stb. Szóval Uzsi mondta, hogy ezt mindenképp mondjam el, őt hibáztassátok. Nekik ezt mindig levezettük Kecskeméten, hogy ha nem oszt annyit, az még akkor semmi, akkor még annyit csinált, amit Krishna mond a Bhagavad Gita-ba, hogy az ember saját magát se tudja munka nélkül eltartani. Tehát addig magadat eltartottad éppen. Odaadó szolgálat, vagy ilyen nagy szavak, hogy misszió, meg mások megmentéséért dolgozunk, az azután kezdődik, miután magadat sikerült eltartani, megetetni, felöltöztetni, lefürdetni, melegen tartani, stb. Nem, addig erről ne beszéljünk. Tehát, ha valaki annyira sokat elmeszinten van, akkor igazából az a másik bakta tartja el, és nem, hogy ő tudna valamit prédikálni, vagy másoknak kegyet adni, hanem igazából örüljön, hogy ez a szomszéd, ágyszomszédja eteti, itatja, fürdeti, eltartja, stb. Tehát igazából ezt, amikor így megtervezitek, hogy mennyi az, amit nekünk teljesíteni kell, akkor igazából, hogyha mi felelős tagja akarunk lenni a missziónak, vagy Prabhupád családjának, akkor nem ezt a minimumot kell hozni, hanem lehet, hogy 5-ször vagy 10-szer annyit ahhoz, hogy igazából mi másokért sokat tudjunk tenni. És szóval ezt nem fogjuk minden nap mondani, mert gondolom ő se szokta, de néha fontos, hogy így tudatosak legyetek, hogy nem, az még nem egy nagy kegy, hogy így éltek, és akkor így kimegyünk osztani, és akkor mi szórjuk a kegyet, hát ez még így az élet minimum. Tehát, hogy van egy bizonyos teljesítmény, ami fölött elégedettek lehetünk magukkal, meg azt mondhatjuk, mi valójában tényleg hozzájárulunk ahhoz, hogy prédikáljunk, és igazából mi tartunk el másokat, mi segítjük, mi termelünk lehetőséget, pénzt arra, hogy a prédikálás így folytatódni tudjon. Tehát igazából ugye volt egyszer egy Mataji, aki nagyon soha nem osztott, és mindig, hát ilyen full elmeszint, úgy lehet mondani, hogy mindig még ez így siránkozott, hogy de neki miért kell kijönni, meg izének. És egyszer ezt így nagyon keményen sikerült neki levezetnem így a Kecskeméten, a Járda-sziget közepén, a mentek az autók két irányba, és mondtam neki, hogy te magyarázol kegyről, meg hogy másokkal kegyesnek lenni. Hát mondom, lábat kéne csókolni minden nap, hogy megetetnek a többiek, hogy a minimumot se hozott be, és ugyanúgy megtűrnek, és enni kapsz, és jó, kényelmes helyed van. És akkor így nézett rám, és akkor aznap nagyon sokat adott, mert úgy valahogy bevillan neki, hogy amúgy tényleg. Tehát nem beszélünk erről, mert ez egy lelki mozgalom, és akkor mindig így a prédikálás, meg könyvek, meg lelki élet, ez tök szép. De igazából Krisna reális, meg a Bhagavatam reális, nagyon talponjáró, vagy földönjáró, és ott ezek is le vannak írva, meg Prabhupád is ilyen volt. Szóval, hogy ezt tudatosnak kell erről lenni, hogy igazából, amikor valaki space-tel, akkor másoktól veszi el a lehetőséget, hogy fejlődjenek, vagy hogy legyen lehetőség több és több dolgot megteremteni a Krisna tudat fejlesztéséhez. Tehát akkor rögtön ledegradáljátok magatokat egy ilyen dedós szintre, hogy akkor én vagyok a csecsemő, akit így eltart a család. De igazából az lenne a cél, hogy ti legalább legyetek már olyan tagjai a Prabhupád családjának, akik ti gondoskodtok másokról, ti az egy prédikátor, hogy akkor minden szinten ő tud adni, és nem ő egy gyerek, hanem ő egy valaki, aki befogad másokat, kegyeted. Mert a kegy az nem csak ilyen elméleti, hogy az olyan könnyű mondani, nem? Hogy adom a kegyem, mosolygok, persze, osszál jól, Prabhu, és akkor adtam a kegyem. De valójában meg mi az, amikor adod a kegyed, nem? Másnak a dolgát könnyű kiosztani, vagy itt a mahaprasádomot ellopni és kiajándékozni, de hogyha már meg kell vásárolni és úgy behozni, az az igazi adás, nem? Hogy te valamiről lemondasz, ami a tiéd. És jó, nektek nincs saját költségvetésetek, de az időtökről tudtok lemondani, meg az elmeszüntetekről, és akkor a szorgalmatokkal azzal tudtok így segíteni másoknak. Ugye? De egy vállalkozó az meg a pénzéről mond le. Tehát ő behozza, odaadja adományba, mint Egyed Attila, amikor kifizeti a Sankirtan Fesztiválban a mindenkinek a praszádamot, akkor tényleg ő látott vendégül mindenkit, mert tényleg ő fizette. És ő tényleg azért dolgozott nem tudom hány napot, hogy azt ki tudja fizetni. A többi, amikor csak lenyújjuk a mahát és nagy kegyesen kiosztjuk, az csak elméleti. Elméleti kegyosztás.
Hát meg lehetni mi is.
Na jó, oké. De ez dedó. Ez dedó. És ugye Maharaj ezt azért merek ilyen szavakat használni, mert ő is mondta, hogy ez dedó. Nagyon tetszett.
Megépeljük.
De már, ne, akkor ezt az elejét már innen tőlünk.
Nem, nem, a mondom Maharaj, hogy megépeljük.
Az jó. Oké.
Jó. Most csak idegépeljük.
Jó. Na, szóval, hogy komolyra fordítsuk a szót, mert nagyon sok minden. Szerettem volna mondani. Igen, igen.
Most
igen. Tehát, hogy igazából, igen. Hogy... Mohan. Hogy elkezdjünk fejlődni, hogy akkor hogyan tudunk tényleg gyakorlatilag előrelépni, akkor... Az a baj, nem volt teljes pontosan időm, így ezt összeretem. Mindegy, tehát, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy azt tudjátok, hogy nem a szövegen fog múlni, hogy mi történik odakint az utcán, főleg az újjaknak, de mindenkinek, hogy nagyon sokan, hogy neked mi a mantrád, meg te mit mondasz, meg, hogy ez semmit nem jelent valójában. Fontos, nektek fontos, mert nektek ad egy magabiztosságot, hogy fogjátok tudni, hogy mit mondatok, de amúgy tökre mindegy, hogy mit mondatok. Tehát a kommunikáció 80%-a, tehát amit a másik ember felé közvetítesz, az nem a szavakon keresztül megy, hanem így a metakommunikáció, hogy viselkedsz, milyen az arckifejezésed, a tekinteted, bármire gyűjthetsz, tehát komolyan, mi ezt ki is próbáltuk annó, ti nem kaptatok ilyen feladatokat? Nekünk voltak ilyen feladataink, hogy bármiről, tehát a Prabhuk Kecskeméten, még a régi-régi 96-ban volt, hogy arra gyűjtöttek, hogy mozgó focipályára, hogy a focisták ne fáradjanak el annyira, hogy így a pálya mozog alattunk. És akkor arra is, hogy ez mekkora nem, és hogy erre feltétlenül. Akkor Damodár Prabhunak volt ilyen szöveg, hogy a kapilláris járatoknak a rendben, mert hogy tudja nagyon, ugye, hogy nagyon fontosak a kapilláris járatok, és mindenki bólogatott, hogy igen, igen, és hogy azokat karban kell tartani a földbe, a kapilláris járatokat. Akkor mi gyűjtöttünk úgy, várjál, hogy mik voltak? Őrültségek. Akkor a legjobb az volt, mikor már így nagyon untunk mindent, Kaljánival volt. Ja, Kaljáninak volt egy kis fókája, ilyen temlékszel arra, ilyen gumiból, és mindegy, kiment és mondta, hogy éhes a fókám, adjál neki enni! És így tök sokat osztott, egy pár ember volt naponta, aki leállt, hogy de hát ez nem él. Nem tud enni, de azokat így ott hagyta. De éhes a fókám! Akkor volt, hogy úgy kellett ösztönnünk, hogy nem beszélhettünk. Tehát nem lehetett megszólalni, hanem mintha ilyen süketni, hogy... És úgy is nagyon jó ment. Tehát így tök, akkor volt, amikor mondom, már nagyon untuk, akkor nekem az volt, hogy... Volt egy ilyen, mert ugye amikor kókuszgolyókat árultunk, akkor az úgy ment, hogy Krisnavölgybe építettük a táblamot, és minden kókuszgolyó egy tégla, és vegyél, akarsz téglát venni, cserepet, vagy egy zsák cementet? És akkor a cserép volt, mit, vagy a tégla volt 100 forint, a cserép 500, a cement meg 1500, vagy valami ilyesmi, és akkor lehetett választani, hogy ki mit akar hozzájárulni a táblamot. De amikor már ezt untuk, akkor volt olyan, hogy kaptunk Maharajtól ilyen előzetesen egy ilyen képet, hogy Krisnának még avatás előtt volt így lefotózva a lótusz lába. És akkor azt bekereteztettem, beraktam a kis kókuszgolyós kosaramba, és akkor mondtam, megállt az ember, mondtam, hogy adsz adomány, megfoghatod Isten lábát. És imádták. Igen. Tehát volt olyan konkrétan, neki így fogta, és így homlokához szorította, és így táncolt, hogy megfogtam Isten lábát. Szóval, hogy, és akkor Kaljáni, ő neki meg Rádaránia volt, Rádarán, és akkor ő meg mondta, hogy neki építünk palotát, és ugye, majd látogasd meg, és akkor így mondták, jaj, megfogd el, gyönyörű lány, és akkor így. Szóval végül, hogy mit mondasz, tök mindegy, hogyha határozott vagy, tudod, hogy mit akarsz, pozitív, lelkes, látják rajtad, hogy te tudod, hogy mit akarsz, és te elhiszed, amit mondasz, akkor ők is elhiszik. Szóval ez a nagyon fontos, hogy így tudnatok kell bízni magatokba, meg hogy mi a háttér, és az, hogy így közben így bla-bla-bla-bla-bla megy valami szöveg, össze-vissza bármi hülyeséget lehet beszélni, és így nem figyelnek oda. Tulasi házra gyűjtöttünk, hogy ismerik Tulasi Dévit, nem? Magyarországra költözik, és kell neki ház. És akkor adtak arra is. Mondták, hogy igen, igen, már hallottuk. Nem ciki beismerni, hogy nem hallott. Hát próbáljátok ki nyugodtan. Simán működik. Bármi, amit határozottan állítanak, ezt elhiszik. Majd erre fogunk csinálni amúgy egy gyakorlatot. Szóval, hogy, és amikor hát, hogy most is legyen valaki kibeszélve, amikor GT új bakta volt, akkor így úgy ment ki osztani, hogy így mondtam neki, hogy tudod, hogy fecó prabú, tudod, úgy van, hogy amikor itt benn vagyunk reggeli programom, akkor ez a vajkunta, és akkor ezt a vajkunta hangulatot, atmoszférát, ezt így beszívod, és így az aurád az teljesen megtelik, és mikor kimész, akkor így ez sugárzott ki, és így az emberek belejönnek az aurádba, ők is vajkuntalókára kerülnek, és minden szuper. És így kell prédikálni egész nap, és akkor minden sikeres. És akkor hazajött, és mondom, na milyen volt a nap? 3 órát tudtam sugározni. Aztán elfogyott neki. Lemerült az elem. Igen, tehát, hogy igazából ez a lényeg, hogy ezt így minél tovább tudjunk sugározni, ugye, és ha ezt sugárzod, akkor már igazából mindegy, mit mondasz, mert csak azt látják, hogy egy milyen szuper, milyen jó fel, milyen határozott, milyen magabiztos, megbízható, én ennek bármit elhiszek. És igazából ez úgy működik, hogy lehet, hogy nem vagy lelkes, vagy nagyon szenvedsz belül, de ha úgy nézel ki, mintha lelkes lennél, akkor ők azt hiszik, hogy lelkes vagy, és úgy fognak viszonyulni hozzá. Tehát, hogyha most így, nem tudom, ránéztek valakinek egymásnak az arcára, így lehetne, azért be tudjátok lőni, hogy ki mit gondol, nem? Hogy kinek, aki tetszik, ki, aki nagyon unja, ki, aki na, még kíváncsi, tehát ez látszik. És hogyha ti kimentek az utcára, és ez látszik rajtatok, hogy ó, én nagyon unom, ma is ki kellett jönni, apám, kényszerítettek rá, és amúgy de nincs kedvem mit lenni, és legszívesebben máshol, akkor ezt az emberek megérzik. És lehet, hogy nem mondja meg, csak nem ad. De nekem volt, tehát ezek amúgy a legnagyobb tanítók, a karmi emberek. Nekem egyszer volt, emlékszel, veled voltam a délibe, Görögországból értünk haza, ahol ők börtönben voltak. És nagyon emlékszel, hogy akkor hazom is mentünk, mert nagyon-nagyon nehéz napunk volt, így épp megszabadultunk a börtönből, meg minden.
Nem volt?
Tessék, én kint voltam egyedül, Tesszalonikibe, a hajlételenök között laktam a lakókocsiba. Mindegy, ez más nem ide tartozik. Na és kimentünk a délibe hazaérkezés után, és hát teljes kész volt, mert ő a börtönben végig boldog volt. Mondta, hogy olyan cukik a rendőrök, hoztak almát. Ilyen neked mondott, tényleg így ki voltam, hogy nem hiszem, hogy ezt így tudja látni. Cuki volt végig, amikor hazajöttünk, akkor így kijött rajta az ő, nem voltak az olyan cukik. És akkor így, hát úgy nagyon nehezen ment a délibe, és úgy csak úgy, mert én is csak úgy mondom, hogy jó, mert már legyen már vége a napnak. Hello, figyelj, vegyél már egy könyvet, aladjál tovább. Kb. Így gondoltam, és akkor így megállt egy ember, és így azt mondta nekem, hogy figyelj, én mindenkitől szoktam könyvet venni tőletek. De tőled nem veszek, mert te nem is akarod eladni. Állandó, menjünk haza. Tényleg nem akarom nekik eladni, de hogy megérzik, tud? És meg is mondják. Szóval, hogy ez a súlyos, és ezt látjátok. Tehát nektek erre kell magatokat elsősorban trenírozni, hogy amikor még nem is vagy, akkor is úgy kell tenni, mintha lelkes lennél. Én régen azt csinálhattam a bakták, főleg volt egy bakta, ő neki nem mondom el a nevét, mert ez nagyon ciki, hogy ő annyira be tudott tompulni, hogy mint átment ilyen gumicukorba kávét. Állt a parkolóba, se kép, se hang. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, ilyen te skizofrém, mert ilyenkor valaki más így előjön belőled, mint egy csiga, tudod, ilyen nyúlós, málós, ilyen agyatlan. És akkor mondta, hogy igen, igen, ez ubul. És az elnevezte, ez a második énje volt ubul. És akkor mindig néha mondta, hogy jött oda, osztottunk, és akkor mondtam, hogy mi a helyzet, mondta, hogy itt van ubul. Akkor már tudtam, hogy gázol. Hát erre a célra rendszer, tényleg ezt nehogy legépeljétek. Erre rendszeresítettem egy fakanalat ubul ellen, hogy ubult elűzzük. És akkor az nem vált be egy idő után, te tudod ki, nem? Nem? Na minden jobb is, rámondaná. Nem vált be a fakanál, úgyhogy azt találtuk ki, hogy ubul, mikor megjött, akkor ugrálni kellett a parkolóba, hogy így kiugráltuk ubult. És mert nem tudsz ugrálni úgy, hogy szomorú maradsz. Tehát ez fizikai kép, majd kipróbálhatjátok. Tehát fizikai képtelenség frusztráltnak lenni ugrálás közben. Tehát ez volt a feladat, ha megjött ubul, akkor addig ugrált, amíg nem kezdett vigyorogni. Ha az 10 percbe telt, akkor mondtuk meg magasabbra, és akkor állt a parkolóba, és akkor így ugrált, egyszer csak elkezdett röhögni, mondtuk, oké, ubul, távozott, oszthatunk tovább. És tényleg, szóval ezek ilyen egyszerű gyakorlatok, de ha ezt tükrözitek, tehát hogy ezt sugározzátok, és ezeket bevezetitek, rossz kedvem van, akkor ugrálok, vagy oda megyek, vagy akkor is vigyorgok, eljátszom, mintha jó kedvem lenne, és csodák csodája visszavigyorognak, mert ők elhiszik, hogy te jó kedvű vagy. És akkor attól, amikor már három visszamosolyog, akkor tényleg jó kedvű leszel, nem? Mert akkor nem frusztráltak az emberek. Na ezt majd folytatjuk, de most szeretném, hogy párosan vagytok. Igen, a Góra Mani Prabhu is beszél. Szeretném, ha egy rövid játékot játszanánk. De. Tehát mindenki párból, keveredhettek is fiúk, lányok is, mindegy. És akkor az a lényeg, hogy felálltok egymással szemben, és mindenki úgy, ahogy szokott általában állni. És nagyon pontosan magyaráz, az egyik őtök elkezdi a játékot úgy, hogy nagyon pontosan elmagyarázza a másiknak, hogy ő hogyan áll. Hogy mondjuk az egyik lábam csámpás, fáj a bokám, a térdem kicsit be van rogyasztva, a csípőm előre billen, a vállam felén van, vagy egyenesen. Nem, magadról. Teljes képet adsz magadról, hogy te hogyan állsz itt, és hogyan viselkedsz, és a másik fölveszi ezt a testtartást. Jó? Tehát teljes mértékben próbálja utánozni. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy a bal lábam behajlik, térdem berogyaszt, akkor te ezt csinálod.
Akkor nem nézi a másik? Csak elmondás.
Nézheti is, de úgysem, de ezt nem látod. Hát ezt nem látod most. Nem látod oda, hogy a térde fáj, a csípője ferde, a gerince valvállam kicsit lejje, mert te érzed ezt magadon, hogy így hogyan tartod magad, és akkor ezt nagyon pontosan elmondjátok, ez egy perc mondjuk, vagy másfél, tovább szerintem nem lehet, és akkor, amikor a másik fölvette a te nagyon pontosan leírt testtartásodat, akkor megkérdezett tőle, hogy mi az én nagy problémám az életbe. És ő majd válaszol. Oké? Utána csere van. És akkor majd meglátjátok.
Egyszerre csináljuk ezt.
Igen, igen. Tehát párosával az első elkezdi, elmondja, hogy...
Először én
elmondom. Ez nem nagyon látványos, tehát ezt nyugodtan lehet.
És csak egymással.
Nem, semmi nem lehet.
Először az egyik, aztán a másik.
Igen. Minél részletesebb van minden.
És hogyha befejeztek meg,
akkor megkérdezed tőle, hogy mi a te nagy problémád most az életben. Te. És ő válaszol. Az alapja elgondolkodik, állat a testtartásodban, és elmondja, amit érez. Hogy mi a nagy problémád az életben.
Csak
cseréljen.
Mi az ő nagy problémája?
Aha.
És így néhány mancsatok
el. Lehet bármennyit, amit érzel. Hát lett fel a testtartását, álljál úgy, érezd meg, hogy hogy érezheti magát, és jönni fog egy érzés, ha jól látom. Ha ugyanúgy állsz, mint ő, akkor megérzed, hogy vajon mi, és azt megmondom. De nem azt kell mondani, hogy mit csináljon, hanem hogy mi a gond. Aha, hogy mi zavarja, mi a nehéz neki.
És hogyha megbeszéltük, hogy milyen ennek a problémája,
akkor csere. Mindenképpen csak egy kicsit. De eltaláltál?
Hát ő azt mondta, hogy éhes vagyok, de hogy már egy hét hosszú évtel, hogy olyan hát ilyen diétázom, és úgy nem
elég el,
és akkor most nem az igazom.
Na látod? Hé, hagyjátok őket! De nem ahogy szeretnéd, amilyen.
Hát most éppen, akkor a ballában, és akkor az egyesével, a másikkal, de magam.
Szerintem kezdhetnénk el, és akkor két-három órást kérdezünk.
Mi? Két-három óra? Hát maradhatunk tovább egy kicsit tőlem, de még van egy pár dolog, amit én is
szeretnék.
És akkor amiatt az itt feszül a tében, kicsit feszül
Jókat mondtatok egymást, nem kell elmondani, csak hogy így, igen.
Nekem az volt most így, hogy így nehéz, mert nem úgy van, hogy a vadidegen emberekről van szó, hanem én, tehát ő is kell, mert én is azt mondtam, amit a mindennapokban már
látom. Jó, hát de ez igazából csak arra lett volna egy ilyen játék, hogy lássátok meg egymáson, hogyha szembe jön egy ember is az utcán, és látjátok az arcát, vagy fölveszitek az arc kifejezését is akár, tehát nem kell az egész testtartást, de így kipróbáljátok, hogy ott jön valaki, és egy pillanatra úgy néztek, úgy, akkor bele tudjátok érezni magatokat, hogy kb. Milyen hangulatban van, mert az arc, tehát a külső dolgok, meg a belső, az mindig így összhangban van. És hogyha valaki vigyorog, nyilván jó kedve van, ha így nagyon, akkor nyilván megint egy másik. És hogyha erre így odafigyeltek, vagy néha így gyakoroljátok, akár az utcán, vagy akik így jönnek, akkor fogjátok látni, hogy bele tudjátok érezni magatokat, hogy az embernek milyen kedve van, vagy mire gondol, mi foglalkoztatja, és akkor egészen másképp lehet vele beszélni, mint hogyha mindenki csak egy ilyen egység, hogy így mindenkihez ugyanúgy beszéltek, tehát akkor lehet így árnyalni a dolgokat, vagy másképpen megközelíteni azt, aki láthatóan nagyon rossz kedvű, nagyon rohan, nagyon valami, és ők is ugyanígy vannak, tehát tudattalanul, de nagyon sokszor, hogyha megfigyelitek, még van, hogy az emberek, akik sokat együtt élnek, akkor elkezdenek egymásra hasonlítani, azonos arckifejezéseket kivenni. Tehát egy rövid beszélgetésben is vannak, amikor emberek egymáshoz alkalmazkodnak. Tehát aki a domináns fél, tehát ha te nyitottan közelítesz, akkor az ember is úgy megáll, de ha valaki nagyon tartózkodó nem akar veled, akkor te is inkább úgy te is jelzed, hogy te is hagyjál békén, én se vagyok annyira rád kattamva, vagy valami. Tehát, hogy igazából ezek működnek, és ez anélkül, hogy megszólalnátok, jelzést adnak az embereknek. És hogyha ti úgy azt tudjátok kommunikálni, hogy ti lelkesek vagytok, pozitívak, Krisna tudatosak, akkor anélkül, hogy megszólalnátok, ez átmegy az embereknek, és bízni fognak bennetek, odafigyelnek, jobban meghallgatják, hogy mit akartok. Örömmel beszélgetnek veletek, mert látják, hogy egy pozitív dolgot fognak tőletek kapni, nem valami frusztrációt kell megint magukra venni, hogy egymásra morognak egész nap, meg ilyesmi. És hogyha ezt érzik, akkor szívesen szóba állnak veletek. De ha ti is ugyanolyanok vagytok, mint mindenki más, hogy mogorva, rossz kedvű, ideges, mert valamit el akar csak tőlük érni, és ezt érzik, akkor meg bezárkóznak. Tehát ezeket a tudást, amit így tudunk használni, azt mindig így pozitívan is lehet használni, ilyen Krisna tudatosan. Meg tudatosnak kell arról lennetek, hogy ezt így mindenki tudja, hogy mi zajlik bennetek. És ezért nagyon oda kell figyelni, és hogyha kell, akkor mesterségesen. Mint ahogy a Rupa Goszvámi is leírja, ugye, hogy az odaadó szolgálatban először a szadana bhakti, azaz, hogy gyakoroljuk. Úgy viselkedünk, mintha tiszta bhakták lennénk. Tudjuk, hogy nem vagyunk azok, és belül van egy csomó önzőség, meg büszkeség, meg csomó anyagi vágy, de mindent úgy viselkedünk, mint a tiszta bhakták. És ezért egyszer meg is fogunk tisztulni, mert ezek a gyakorlatokkal egyszer belül is úgy fogunk kinézni, mint ahogy kívül. De ugyanez van így a mindennapi életben, hogyha mosolyogsz, jókedvű vagy vidám, akkor előbb-utóbb tényleg jókedvű leszel, mert nem lehet túl sokáig eljátszani amúgy azt. De ha nagyon nem működik, akkor kicsit ugrálni kell, vagy valamit kitalálni. És ez nagyon sokat jelent, hogyha úgy viszonyul, tehát úgy tudsz oda menni az emberhez, és hát ezt az újja kedvéért akartam mondani, hogy nem is, tehát ez nagyon fontos, ez, hogy mit sugárzol ki, ugye az attól függ, hogy mi van belül nyilván, de lehet erre odafigyelni ilyen módszerekkel. És a másik azért persze fontos, hogy mit mondasz, tehát lehet így viccelni, meg kipróbálni dolgokat, de inkább a hangulata fontos. És akkor, ha valakit mondtátok, hogy nehezen kommunikáltok az emberekkel, vagy féltek őket megszólítani, akkor nem kell mohant utánozni, és akkor ott, hello, lazán, mert az látszik, hogy mű. Sokkal jobban működik, hogy odamész, hogy hello, ma vagyok kinn először, és baromira izgulok, úgyhogy léci, ne hagyjál már itt rögtön, mert az nagyon-nagyon nem lenne sikerélmény, és akkor lehet, hogy holnap ki sem merek jönni, hogy segítenél, hogy tudod, most én ezt most kezdem, önkéntes vagyok, és szeretnénk nagyon segíteni ebből a dologba, és olyan jó lenne, ha így hozzájárulnál, és igazából akkor most duplán segítenél, mert segítenél ennek a célnak, amire gyűjtök, és még rajtam is segítenél, hogy úgy érezném, hogy jól tudom ezt csinálni. És akkor ezt imádják amúgy, tehát ezt szeretik. Tehát én ezt évekig csináltuk úgy, hogy Sopronba osztottunk, és ott ilyen német öreg bácsik jöttek, ilyen hordóhasú, sörhasú, jöttek bevásárolni, meg fogorvoshoz, meg ilyenek. És én tanultam németet, meg madumat is, tök profi németes volt, de direkt úgy csináltunk, mintha nem tudnánk, és volt egy ilyen tök gyűrött szakadt cetlink, amire egy németül rá volt írva a szöveg, hogy hello, ízi adományokat gyűjtünk ételosztásra, vagy valami, és akkor így leállítottuk az öreg izét, hordóhast, és akkor jön, és akkor így magyarázott, hogy dolj, jó, így volt, és akkor mondtuk, hogy jó, csak egy picit, és akkor így nagy műsorszámmal így előszedtük a szakadt cetlit a zsebünkből, és akkor így, moment, Virgében, Costello-zettem, nagyon büszke, hogy ki tudtam ezt mondani, És akkor ezen annyira röhögtek, oj, hogy a kis izé hülye, hogy próbálkozik, jaj, de cuki, és akkor adtak egy csomó pénzt. De ez mindig, de ezt így évekig. Tessék, ezt évekig csináltuk. Ja, és akkor utána így a hasát megütögettem, hogy így az évek, na, adjál, te is. És akkor ezt így totál röhögtek és adtak. Na, ezt te is, mert volt, nem volt az, nem? Tehát, hogy, de így, jó, ez már egy ízű, tehát ezek akkor működnek, ha még századjára is úgy csinálod, mintha tényleg akkor találnál. Tehát már ezt ilyen unottan nem lehet. De az őszinteség is nagyon működik, tehát nem kell nektek eljátszani azt, amit nem vagytok, tehát nyugodtan ezt meg lehet mondani, hogy bocs, nagyon izgulok amúgy, de így te nézték ki legjobb fejnek itt a parkolóból, remélem tényleg nem küldesz el, vagy valami, és akkor már egyből ő tök jó fejnek érzi magát, mert ő nézett ki a legjobb fejnek az egész parkolóból, és akkor tényleg, akkor ő most kegyes lesz, kis Bénzsú itt áll, először van itt, micsoda hatalom van a kezébe, hogy ő így megmenthet, és akkor rajta múlik a sorsod, hogy most te ő segít, vagy nem segít, és ezt így elhiszi, akkor nyilván, tehát nagyon kevés ember, aki vérbeli gonosz, tehát inkább csak nagyon elfoglaltak, feszültek, nekik is megvannak a saját problémáik, de ha így igazából belül felébresztitek bennük azt a jó szívüket, akkor meg így tökre kenyérre kenhetőek. De ezt így el kell tudni érni, és hogyha ilyen mű szöveg, meg látja, hogy te most ott megjátszod magad, meg nem tudom, akkor így hagyjál már, ez megy egész nap, mindig mindenki akar tőlem valamit, és mindenki át akar verni. De onnan mész, és őszinte vagy, és kedves vagy, akkor miért ne? Nyilván sokkal jobban megbántanak olyankor, ha így őszinte vagy, és nyitott, és úgy beszól valaki, az neked is rosszabbul esik, na de hát ez a kockázat. Ez a kockázat, hogy többet adsz, többet nyerhetsz, de ha nem adsz, akkor te se, akkor nincs, akkor csak egy nagyon ilyen szűk lehetőség van egy ilyen kapcsolódási pontra. Tehát, és akkor, hogyha viszont eltalálod, akkor lehet, hogy igazából egy perces interakció, de nagyon sokáig emlékezni fognak rád. És akkor jön egy év múlva, két év múlva, ezt nem akartam mondani, de nekem például volt olyan időszakom, hogy így, hát már, hát voltak, amikor így már nagyon untam azért, hogy mindig ugyanaz minden nap, és ugyanazt mondjuk, és tök egyszerű. Ugye akkor ilyen tábláztunk, nem is könyvet árultunk, és én ezt nagyon nem szerettem, és akkor mindig kitaláltunk ilyen szövegeket, és akkor Naikával ő nem tudom mit mondott, én meg mindenkinek, a férfiak, ha jöttek, így mondtam neki, hogy hello mafiózó, mert hogy így, hogy valami miatt, hogy úgy kizökkenjen, hogy ott rohan a keletibe, és hogy már mindenki meg akarja állítgatni, és akkor valami, amire úgy felkelti az érdeklődését, vagy egy ilyen különleges, ugye nem egy ilyen hello, szia, és akkor mindig így volt így, meg hát ennyire látszik. Vagy voltak így, így tök büszke lett, hogy most tényleg ilyen macsónak néz ki, és kihúztam a ilyen. Tényleg így bekeményít, volt, hogy így beállt, így mond. És akkor volt olyan, képzeljétek, hogy ezt így hetekig mindenkinek ezt mondtam, mert így tök jóba vált, mert működött nekik, nagyon így egóra vették, hogy ő micsoda kemény fiú. Tudod, de volt, aki annyira meglepőd, komolyan rohol nekem, ez most nekem mond, nekem! És akkor volt, hogy neki két év múlva jött, és akkor mondta, hogy szia, tudod, én vagyok a mafiózó. Két éve találkoztunk, ó, mondom, ha tudnád hányan. De hogy akkor tudod, lehet, hogy egy perc, de valamit emlékezetessé tudod neki tenni, akkor az megéri nekik. Volt stop táblám is például. Ilyen gyerekek, ami az óvodás gyerekeket átsegítik vele a lámpán, azt azért függesztettem fel, mert egyszer lestopoltam Szundarupramut a keletibe, És annyira kibukott, olyan megdöbbent fejet vágott, olyan égőnek találtam ezt az eseményt, hogy Szundat sikerült lestoppolnom, így vissza kézből, tudod, ahogy csak így megfordultam, és a következőnek. Annyira kiröhögött, hogy utána nem használtam a stopp, pedig az is jól működött. Tehát lehet amúgy ilyen segédeszközöket kitalálni, kinek mi az, ami beválik, működik. De az a lényeg, hogy így vidáman. Tehát ezt kell képviselni. Hát de most nem az a menetrend. Hát jó, de most már minden pisztolyom is volt, de azt mondtam, most már nem. Múltkor volt a Diák-szigeten, de hát az extrém körülmények között ugye hajnal 2-ig osztottunk tök részegeknek, szóval mit mondasz? Tehát, hogy mit mondasz nekik? Tehát volt ilyen csörgünk, hogy dobjál bele pénzt, de hát az is így volt, hogy így belehány, meg ilyen. És akkor volt ilyen, szereztem, egy kunti malára cseréltem, mert jött egy srác, és volt neki ilyen műanyag, de nagyon durván ilyen igazinak kinéző ilyen revolverje, és akkor elcseréltem egy kunti malára, és akkor, hát de az nem mindegy, az extrém volt, az úgy, mert ott már muszáj volt kitalálni valamit, tehát úgy osztottam, miután meglett a pisztoly, hogy csak ilyen nagy hordákat állítottam, meg tudjátok, ilyen részeg tömegeket, és akkor kinéztem, hogy ki a vezérhím, és akkor annak így a hasába benyomtam a fegyvert, és akkor mondtam, hogy pénzt vagy életet. De így tényleg így mondtam. Pénzt vagy életet, teljeljé gyorsan. És akkor így mondták, hogy de hát izé, krisnások, így, kus legyen, célszentesíti az eszközt. Ide a pénzt, vagy hasba lőlek. És akkor annyira röhögtek, hogy ilyen divat lett. Tehát volt olyan, hogy így jöttek csapatostul, és ahogy így lelőttem, dobta a pénzt. Tehát így sorba álltak így a lövését. És akkor az... Hát ez csak 3 napig tartott, mert elvették a biztonsági őrök, mert egy fiúnak a hasában nyomtam, aki akkor szökött haza a francia légióból. És annyira megijedt, hogy így órákig nem találták meg a többiek, így úgy elszaladt, és bepanaszoltak a biztonsági szolgálatnál, hogy a kristályos lány kinyírta a izé francia.
Az életedre
játszott. De ez csak a Diák-szigeten lehetett, mert ott úgyis másnapra elfelejtik. Ez volt a filozófiám, tessék.
Hogy azért ettől függően lehet úgyis osztályban.
Igen. Lehet. Ezek csak extrém példák, hogy nem azon múlik, hogy mit mondasz. De a reptéren is lehet fejleszteni, tehát ott is ki lehet találni, ami hozzá.
Nem
mondtam,
hogy valami túl konzervatív, tehát én nekem minden eszköz és minden lépő csak a hellósziával is.
Lehet, de akkor is ezt a magabiztosságot kell sugározni, mintha fegyver lenne a kezedre, és így épp a hasába nyomhatnád. Tehát ez a... Jó, de mondom, ez a Diák-szigeten egy extrém situ. De nagyon sok olyan sztorit is tudok mesélni, ahol nem volt fegyver, és nyilván működik, meg hogyha nagyon krisna tudatos a tagarunk, akkor mit tudom én, hónapokig könyörögtem a baktáknak, mert amikor mi osztottunk, akkor Maharács mindig mondta, hogy minden nap ki kell vinnünk egy szettet, és minden nap adjunk el egy szettet, és becsületesen hónapokig kicipeltem, majd megdöglöttem, hogy még a napi osztás és még egy szett, és így tiszta szívás volt komolyan, mert így mire kiviszed, hova rakod le, ott őrizzik azt, és hát nem nagyon, néha eladtunk egyet-egyet, szóval azért volt, hogy jött a szettes ember, de azért nem volt annyira jellemző, hogy így utcán, de mindig én megmondtam a baktáknak utána, ugye, hogy vigyetek szettet a kecskeméten, hát ha mi megcsináltuk, érted ők is, ne, hogy kimaradjanak a jóból, meg hát kocsival mentek, és mondtam, hogy legalább a kocsiba mindig legyen, hogy legyen rá lehetőség. De hát így nem hitték el, és soha nem vittek. És egyszer Gudák és a hazajött, hogy ó, volt Kiskunhalason, és egy szuper nő volt, és vett rögtön Bhagavad Gita-t, és nagyon gazdag szerinte, és nem megyek el hozzá képekkel, mert akkor már én képet árultam. Akkor fölhívtam a nőt még aznap, hogy akkor vannak ilyen festményeink, és mondta, hogy jó, jöjjek el. Átmentem, vett 600 000 forintért ott KP-ba képeket, és akkor így mondtam neki, hogy hát amúgy van egy, amit vett könyvet, az nem csak az az egy van, hanem van egy egész sorozat, és itt van nálam a kocsiból, hogy esetleg azt nem, miután már kifizette a képeket, akkor mondtam neki így a szettet, és akkor így mondta, hogy tényleg, mert hogy annyira jó, hogy mondom, mert hogy igazából neki az nagyon kell, hát az kell a legjobban, mert igazából ő azt a másik könyvet is azért vette meg, mert mielőtt jött a fiú, ő aludt, és álmából egy réten volt, és a réten így elaludt, és nézte az eget, és az égből lejött egy narancsruhás bácsi, és így integetett, hogy gyere, gyere! És akkor becsengettek, és kiment, és ott volt ez a fiú, és megfordította a könyvet, és ott volt rajta az a bácsi. És neki akkor, amit az a bácsi írt, az minden kell. És akkor kimentem a kocsiba, és minden megvett. De hogyha nem kérdezel rá, nem mondod neki, akkor sose tudja meg. Ott lehetne ma is egy Bhagavad Gita-val, de aztán neki Csaitanya Charitamritája, minden, ami megjelent a bácsitól, csak föl kell hívni, és azonnal megveszi. Mert őt a bácsi hívta a rétem. Igen. Szóval, hogy nagyon is minden van, és... Volt olyan is, volt a mafiózó szettesem. Így jön mindig az a Pranajának a nővére, hát na mindegy, nem jött ide minket csomó mindegy. Pranajának a nővére az mindig úgy volt vele, hogy nem osztott jól, de mindig az volt a meditáció, hogy nem baj, majd jön a szettes ember. És akkor egyszer kérdezted, hogy de milyen az a szettes ember, mert hogy még élőben sose láttam ilyet. Miért várunk? És akkor mondta, hogy hát, nagy fekete merci, el fog jönni. Tehát neki teljes el volt képzelve, hogy, tehát neki konkrét elképzelése volt, hogy milyen a szettes ember, aki jönni fog. És így mindig ez volt, hogy maratonon volt, és mondta Góra Saktikről, hogy nem jöhetünk vissza. Szóval Nityananda maraton volt, mondta, hogy nem jöhetünk vissza az ünnepségre, ha nincs meg a kvótánk. És még nagyon sok kellett volna, és akkor kiszámoltuk, hogy ha eladunk 3 szettet, akkor megvan a kvótánk, és hazajöttünk, és akkor így minden ismerős terrorizáltunk, hogy vegyen a szettet, így 2 eladtunk, de még egy nagyon kellett, és így csak mondta, hogy nem baj, menjünk ki lámpázni, mert majd jön a szettes ember, úgy mondom, pont a lámpánál lesz a legalább, de mindegy, menjünk. És képzeljétek el, ott álltunk, és ez volt, hogy Nityananda, arra hazajöhetünk, vagy nem jöhetünk, és na mondom, tényleg majd jön a szettes ember. És ott osztottunk az Ecseri úti piros lámpánál, ami egy tök gagyi hely, és jött egyszer egy fekete merci, így felparkolt a Járdaszigetre, mert zöld volt, amikor odaért a szettes ember, tehát tovább kellett volna mennie, de ő befékezett, fölállt a Járdaszigetre, oda jött Idzsához, de tök sokat oda gyalogolt, hogy akkor lányok, mit árultok, és így sem, mivel annyira várta a szettes embert, ő erre fel volt készült. Nem azt mondta, hogy itt van egy TLC